A mezőgazdaság teljesítménye nélkül 4%-kal zsugorodott volna a magyar gazdaság 2023 második negyedévében, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal részletes adataiból. 2023 második negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye 2,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, a negyedéves visszaesés pedig 0,3% volt. Az adatokról Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
A KSH tulajdonképpen az augusztus közepivel megegyező főszámokat közölt, ami azt jelenti, hogy 0,3%-kal csökkent a GDP az előző negyedévhez képest, illetve 2,3%-kal az egy évvel korábbi szinthez képest. Ez ugye nem okozott ennek megfelelően meglepetést, legalábbis most már nem, mert augusztus közepén ugye azért mindenki arra számított, hogy ki fogunk lépni a recesszióból, ehhez képest ugye a negyedik negyedéve vagyunk benne, tehát beragadtunk ebbe a zsugorodó gazdaság állapotába. A mezőgazdaságot a KSH közel 70%-os növekedést emérte be, tehát az agrár GDP 70%-kal nőtt a második negyedévben. Ez azt jelenti, hogy hiába kicsi a súlya ennek a szektornak, a mínusz 2,3%-os GDP növekedéshez plusz 1,7%-ponttal járult hozzá, tehát mezőgazdaság nélkül igazából a gazdaság többi szektora az olyan 4% körüli GDP visszaesésben lenne. Ez még a vátnál is jobb agrárgazdasági teljesítményt jelent, vagyis innentől kezdve a magyarázatunk az a gyenge teljesítményre, hogy a gazdaság széles köre teljesített rosszabbul annál, mint amit lehetett volna várni. Ugye ez azt jelenti, hogy az ipar és az építőipar 6%-os visszaesésben van, és a recesszió végül elérte a szolgáltatásokat is. Itt az éves index először lett negatív, 2,4%-os a visszaesés, a kereskedelemben például kétszámegyű 11%-os zsugorodást jelzett a KSH.
Mindez azt jelenti ugye, hogy a következő negyed évben, amikor mondjuk talán a mezőgazdaság teljesítménye már nem lesz ennyire erős, hiszen ugye legalábbis laikusként úgy gondolom, hogy ugye túl vagyunk a betakarításon, tehát nem mutatkozik már meg annyira erősen a mezőgazdaság erős teljesítménye, akkor még ez a támasz sem lesz mondjuk a következő negyed évben a gazdaságban?
Részben azért július-augusztusban még vannak betakarítások, tehát emiatt azért talán valami támaszt még mindig fog adni, de valóban elkezdődnek őszelején már a jövő évre készülő alapozó munkák, és emiatt valószínű, hogy nem lesz ilyen jelentős mértékű a felpattanás a mezőgazdaságban, tehát valóban egy kisebb támaszt jelenthet majd a harmadik negyed évben. Ugyanakkor a reálkeresetek végre éves alapon elkezdhetnek bővülni a harmadik negyed évben, ugye augusztus-szeptemberre várjuk azt, hogy inkább augusztusra, hogy már éves alapon az infláció kisebb lesz, mint a bérnövekedés. Ebben az időszakban is folytatódik a kamatok csökkenése, ami szintén valamelyest enyhített a helyzeten. Ezek mind-mind élénkíthetik a gazdaságot, ugyanakkor nyilván az előbb említett mezőgazdaság technikai hatásán kívül továbbra is ott van, hogy nem jönnek az EU források, a költségvetés továbbra is bajban van, ezért ott a inkább a beruházási listáktól való további projektlehúzások várhatók, mint sem nagy élénkítések, és ezek mind-mind azért tovább fagyasztják a gazdaságot. Összességében mégis az az általános kép, hogy a harmadik, negyedik, negyed évben már a gazdaság fog tudni növekedni. Ugyanakkor ez azt jelenti egyik oldalról, hogy a négy-negyed évig tartó recessziónak vége van, de az a korábbi remény, azt gondolom, hogy a második negyed év után a harmadik, negyedik, negyed év ilyen rakétaszerű kilövésben fog testet ölteni, az azért szertefoszlani látszik, továbbra is jelentős fékezőerők vannak a gazdaságban, és akkor nem beszéltünk ugye arról, hogy Európa is lassul, az Egyesült Államoknak is komoly adósság problémái vannak, Kínával kapcsolatban napról napra érkeznek a kedvezőtlen hírek. Ezek mind-mind azért összességében azt sugallják, hogy a gazdaság nincs egy nagyon jó nemzetközi környezetben sem. Ezért én azt gondolom, hogy ha nem is lesz már recesszió a második fél évben, de az a fajta óriási kitörés, ami a magyar gazdaság éves átlagos GDP növekedését valami szebb számra ki tudná kerekíteni, az nem nagyon lesz. Ugye a kormány 1,5%-os növekedést tervezett az idei évre átlagosan, ugye azt azért könnyen be lehet látni, hogy az első fél év mínusz 1,5%-ot meghaladó növekedési száma után a második fél évben ebből nem lesz nagyon összességében akkora növekedés, hogy az egész évet 1,5%-ra húzza föl. Egyelőre inkább az a kérdés, hogy mi lesz az előjele a 2023-as éves átlagos GDP növekedésnek. Itt a mínusz nulla, plusz nulla, tehát ilyen nagyon nullához közeli számok egyelőre az előrejelzések, de egyre inkább érezhető, hogy az elemzők is húzzák lefele a számaikat. Most már azért érdemben nőtt annak az esélye, hogy esetleg az év egésze is egy negatív GDP növekedést hozzon, tehát egy recessziós 2023-as évünk legyen, de még azért nem teljesen kizárható, hogyha tényleg jól sikerülne a harmadik, negyedik, negyed év, akkor lehet egy kis plusz belőle, néhány tized százalékos, de azért azt gondolom, hogy összességében az idei év már semmiképpen sem lesz egy nagyon szép éve a magyar gazdaságnak.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Folytatódott a kiskereskedelmi forgalom csökkenése idén júliusban Magyarországon. 7,6%-kal esett az éves index. Kedvezőtlen, hogy az előző hónaphoz képest is csökkent a volumen, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nagy Jánossal beszélgettem.
Júliusban 7,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez javulás jelent a júniusi adathoz képest, ahol még ez bőven 8-assal kezdődött ez a szám, ugyanakkor csalódást keltő elemzői szempontból, mivel havi alapon csökkent a forgalom az előző hónaphoz viszonyítva. Azt vártuk, hogy májusi mélypont után júniusban már láttunk elmozdulást havi alapon, és azt vártuk, hogy a reálbér változás egyre mérsékeltebb negatív voltával megpróbálunk fölfelé menni e tekintetben. Ezzel szemben egy megtorpanás következett be a júliusi adatok alapján.
Hogyha ezt az adatot nézzük, akkor van-e olyan szelete a kiskereskedelmi forgalomnak, ahol különösen nagy volt a csökkenés, illetve az egyes kiskereskedelmi ágakban milyen ütemű csökkenés volt megfigyelhető?
Így van eltérés. A két legnagyobb csoport a kiskereskedelmi forgalom terén, az az élelmiszer, illetve a tartós cikkeknek a forgalma. Az élelmiszerek azok 4%-kal, nagyjából 4%-kal csökkentek éves alapon, míg a tartós cikkek azok 5,5%-kal. Inkább az utóbbi az, amit a konjunktúra fontos indikátorának szoktunk tartani, hogy az élelmiszer az egy szükségleti cikk többségében, és a tartós cikkek között találhatunk olyanokat, amelyek inkább már az elkölthető rendelkezésre álló jövedelem függvényében változnak. Ugyanakkor, ami legnagyobb mértékben esett vissza, az üzemanyag forgalom volt, ez júliusban is 20%-ot meghaladó mértékben csökkent. Ugye tavaly még ilyenkor, ilyen tájban bőven árstoppos üzemanyagot tankolt mindenki itthon. Ez látszódik most, azt gondolom, sok tekintetben az adatokon.
Milyen okai lehetnek a fogyasztás visszaesésének és a kiskereskedelmi forgalom csökkenésének?
Két nagyon fontos tényező azonosítható. Az egyik a tavaly rendkívülire hízott bázis, ugye a választásokhoz kapcsolódóan elképesztő fiskális transfer érkezett a lakossághoz, amelynek a nagy része elköltődött az első fél évben, még a július is ezekhez a magasabb bázisokhoz csatolható, és ezzel szemben viszont, vagy ez mellett az Európában legmagasabb inflációt elszenvedő lakossága a reálbéreken tapasztal jelentős csökkenést, és ez a két tényező az, tehát a rendkívül magas bázis, illetve a reálbéreknek a mérséklődése az, ami szerepet játszik ebben.
Milyen hatással lehet a kiskereskedelmi forgalom zsugorodásának, illetve az egész évben tapasztalt gyenge teljesítményének a gazdasági növekedésre nézve, van-e hatása, lehet-e hatása?
Abszolút, a GDP-ben nagyjából egy ilyen 10% körüli érték az, ami a kereskedelemhez, kis és nagy kereskedelemhez köthető. Így rendkívül fontos az, hogy hogyan működik ez az ágazat. A mai adat fényében azt gondolom, hogy továbbra is kérdéses a harmadik negyedéves GDP számnak az előjele. Valahol nulla környékén fogunk mozogni, azt gondolom, jelen állás szerint az eddig látott, kijött adatok alapján, de még kérdéses, hogy melyik oldalán leszünk a vízválasztó értéknek.
Éves szinten 2,5%-kal csökkent Magyarországon az ipari termelés volumene júliusban, havi szinten azonban volt egy szerény növekedés. Az általános európai trendekkel ellentétben ugyanis júliushoz képest 2,8%-kal nőtt az ipari kibocsátás itthon. Ismét Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Kedvezően alakult a július havi adat, 2,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Korábbi hónapokban azért inkább ilyen 5-6-ossal kezdődő számokat láttunk. Ami igazán lényeges, az előző hónaphoz viszonyítva, tehát a júniusi hónaphoz viszonyítva 2,8%-kal nőtt az ipari kibocsátás. Ez jelentősen meghaladta még a mi várakozásainkat is az ERSZT-ben. Kevesen vártak növekedést havi alapon, úgyhogy mindenképpen alapvetően kedvezőnek tekinthető ez az adat.
Minek köszönhető ez a havi alapon tapasztalt 2,8%-os növekedés?
Több minden lehet a kalapban, ugye részleteket majd csak a jövő héten tudunk meg ezzel kapcsolatban. Ami nagyon valószínűnek tűnik, az az iváncsai akkumulátorgyárnak az elindulása. Ezt az előző hónapban még nem láttuk a termelés adataiban, ugyanakkor a külkereskedelmi adatokban már visszaköszönt, úgyhogy valószínűleg ez az egyik fő tényező a júliusi adatra nézve, illetve az is közrejátszhat még, amiről nincs információ, hogy a jármű gyártóknak a szokásos nyári leállása az hogyan alakult, az július végét, augusztus közepéig szokta nagyjából érinteni, és e tekintetben lehet egy olyan hatás, ami majd augusztusban inkább negatívan jelentkezik, de azt gondolom, hogy a fő irány az akkumulátorgyárnak a kedvező hatása lesz.
A termelési kilátások hogyan alakulhatnak az év további részében? Ugye a konjunktúraindexek egyelőre Európában inkább negatívak, inkább lefelé mutat, és a kínai gazdaság is gyengélkedik.
Így van, gyakorlatilag a legfontosabb tényezőket megemlítetted ezzel kapcsolatban. A német adatok is elég gyengék, amik az elmúlt időszakban napvilágot láttak. Ez mindenképpen borús képet fest a kilátásokra így az év hátra levő részében. Ami ezt tompíthatja, amiben segíthet ezek a kapacitásbővítések, amik Magyarországon megvalósulnak, azok mutathatnak némi elválást ezektől az európai trendektől, és itt elsősorban erre az akkumulátorgyára, illetve egy nagyobb harckocsigyára, ami Zalaegerszegen nyílt meg nemrég, ezek jelenthetik azokat a tényezőket, amelyek mérsékelhetik, ellensúlyozhatják ezeket a külső keresletből adódó negatív kihatásokat.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. A korábban felhalmozott ukrán gabona miatt áll a gabonapiac Magyarországon. A hazai gazdálkodók vesztesége már eléri a 100 milliárd forintot, mondta az Inforádiónak a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Jakab István kiemelte, ha ez hónapokig így marad, akkor az egész magyar gabonapiacot újra kell szervezni.
Hát húzódó negatív hatások, ami elsősorban a műtrágya hiányban nyilvánul meg. Nyilván az a termés minőségére nagyon negatívan hatott. Például őszi búza 70%-a takarmány minőség és 30% étkezési búza minőséget takar. Közepes termés van, viszont a piac áll. És sajnos az árakról pedig beszélni sem szívesen beszél az ember, mert olyan az üzleti morál szintje alatti árakkal jelennek meg, úgymond a kereskedők a piacon, amit minősíteni sem lehet egyelőre. Ez az árpára kiemelten vonatkozik, a búzára úgy szintén, de napraforgóra, repcére hasonlóképpen. Tehát egy olyan szintű nyomottár, amit már nem tudunk értelmezni sem, mert a fedezeti ponttól ez fényegynyi távolságra van. A fedezeti pont azt jelenti, hogy azon a ponton van az önköltség.
Mi az oka ennek a rendkívüli nyomottárnak? Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy 100 milliárdos kárt okoz a gazdálkodóknak az, hogy a tározókban felhalmozódott ukrán gabona nem tud kijutni a piacra. Ennek van ilyen árletörő hatása?
Van egy nagyon durva hatás, hogy a tározók egy része fel van töltve változatlanul, tehát terve van. A nagy felvásárlók, a nagy felhasználók, akik Magyarországon kukoricát, napraforgót, repszét dolgoznak, fel, ők gyakorlatilag bekészleteztek ukrán alapanyagokból. Innentől kezdve a tárolók nagy részben foglaltak, nem ürülnek a tárolók, mert áll a piac, a termelőnek be kell takarítani a termést, és vagy odaadja a nyomottáron, mert arra azért van vevő, vagy pedig akkor nem tudja elhelyezni, tehát kénytelen nyomottáron odaadni. Ez az egyik dolog, a másik pedig úgy kötnek üzletet, és ez megint most mi is most vizsgáljuk, hogy az illető be kell, hogy tárolja, aztán a tárolási költséget még majd a gazda fizeti, amíg el nem szállítja a vevő. Tehát ennyire durva a helyzet, de hadd mondjak egy összehasonlító számot, megnéztünk jó néhány nagy feldolgozó céget, hogy az adózott eredménye mennyi volt a nyilvános adatállomány 21-ben és 22-ben. És érdekes módon a 22-es adózott eredmény a 21-hez viszonyítottan 93,4 milliárddal több. Tehát gyakorlatilag 100 milliárdos nagyságrendben nőtt a feldolgozók eredménye és kereskedők eredménye akkor, amikor a gazdák 100 milliárd fölötti veszteséget szenvednek el. A 100 milliárd veszteség pedig abból jött ki, hogy 7 tonnánál van a fedezeti pont például őszi búzából, 5,6 volt a termés, tehát 1,4 tonna per hektár az az összeg, ami a veszteségként megjelenik minden gazdánál. És ez 1 millió hektár esetében a 100 milliárdos veszteség.
Mi lehet ebben a helyzetben a megoldás?
A megoldás az, hogy egyrészt érzékelniük kell a feldolgozóknak és kereskedőknek is, hogy itthon, amennyiben nem mozdul meg a gabonapiac, ennek nagyon súlyos áthúzódó hatása lesz az következő évre, több terület maradt parlagon, a másik pedig, hogy nagyon erősen átalakul majd a vetésszerkezet. Ez nyilván számukra is majd veszteséget jelent, mert előbb-utóbb az ukrán háború befejeződik, de pillanatnyilag sajnos ott tartunk, hogy az Európai Bizottság rövidesen meghozza majd, illetve a miniszterek tanácsa rövidesen meghozza majd a döntést, hogy szeptember 15 után mi történik. A mi megítélésünk egyértelmű, a magyar kormány kifejezte azt a szándékát, hogy amennyiben a bizottság másképp dönt, abban az esetben Magyarország egyoldalú döntést fog hozni, de nem a 4 termékre vonatkozóan, hanem a 24 termékre vonatkozóan, hisz azt is tudni kell, hogy lehet, hogy most nem lehet behozni kukoricát, de már kukorica őrleményt vagy gabona őrleményt már be lehet hozni, és nyilván akkor így hozza be, és így dolgozza fel. Tehát visszatérve, a megoldás az, hogy legyen zárva változatlanul a határ, december 31-ig minimum, de addigra teljesen új stratégia mentén a gabonapiacot újra kell szervezni.
Jakab Istvánt, a Magosz elnökét hallották. Január 1-től átszabná az útdíjrendszert a kormányzat. Ennek keretében egy új modell alapján számítanák majd ki a 3,5 tonna feletti teherautók, valamint a buszok esetében a használatarányos útdíj fizetés mértékét, utóbbit a tervek szerint csak 2024 februárjától. Ez esetenként 30-40%-os útdíjemelést is jelenthet, mondta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Árvai Tivadart kérdeztem.
Alapvetően az a különbség a jelenlegi útdíjrendszerhez képest, hogy egységessé válik az infrastruktúra használati díj, magyarul az út használatért minden jármű egységesen megállapított díjat fog fizetni. Ugyanakkor e fölött a szennyező fizet elv mentén lesz egy új úgynevezett külső költségdíj rendszer kialakítva, amelynek eredményeképpen a különböző jármű kategóriák a különböző útvonalakon attól is függően, hogy alsóbb rendű vagy autópályáról van szó, vagy attól függően is, hogy lakott terület közeli vagy lakott területet messze elkerülő útvonalról van szó, fognak plusz talán a legegyszerűbb ifjúzni büntetést fizetni, tehát nagyobb összeget fizetni ahhoz képest, amennyi az alapinfrastruktúra díj. A probléma ezzel tulajdonképpen az, hogy összességében az elmúlt időszakban elmaradt, mondjuk az elmúlt 10 évben elmaradt folyamatos és vállalható szintű emelésekhez képest, ez most hirtelen egy nagyon nagy mértékű díjemelést fog jelenteni a megtett úttal arányosan fizető haszongépjárművek részére, amely ráadásul ugye kiegészül még idén, tehát 2023. októberében az infláció követő útdíjemeléssel is. És így összességében az infláció követő díjemelés és majdan a januári külső költségdíj beépítésének köszönhetően a legkevésbé szennyező Euró 6-os környezetvédelmi normával rendelkező kamion összességében egy 40-50% körüli, minimum 40-50% körüli díjemeléssel kell, hogy szembesüljenek.
Jelen pillanatban egy tervezetről van szó, mikortól fogják ez alapján számítani majd az útdíjat?
Az biztos, hogy az útdíj rendszer átalakulása az 2021. január 1-től megtörténik. Az, hogy egyébként az összegszerűen milyen változást jelent a járművek részére, az ebben a pillanatban ugye egyeztetés alatt van. Pillanatnyilag a rendelet tervezett szövegének, a véleményezésének a stádiumában vagyunk. Az a probléma ezzel, hogy azt látjuk, hogy a költségvetési törvényben 150 milliárd forint plusz bevételt tervez a kormányzat a megtett úttal arányos útdíjfizető rendszerből beszedni. Tehát az biztos, hogy minimum ennyivel meg kellene, hogy emelkedjen a haszongépjárművek útdíjfizetési kötelezettsége. Mi ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az a rendszer, ami most kialakulóban van, vagy ami körvonalazódik, az akár ennél nagyobb mértékű bevételt is eredményezhet. Ezért gondoljuk azt, hogy ezt mindenképpen egyeztetni kellene a szakmával, hiszen amennyiben ez a mértékű díjemelés jelentkezik az útdíjakban, akkor ez összességében a teljes gazdaságra negatívan fog hatni, hiszen maga a közúti áruszállítás az minden terméknek, szolgáltatásnak a díjában is megjelenik. Magyarul komolyan veszélyezteti a kormányzat inflációs céljait is akár, hogyha az útdíjat ilyen mértékben megemeli januártól.
Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát hallották. 2023 első 6 hónapjában valamivel csökkent azoknak a gépjárműveknek a száma, amelyek rendelkeztek kaszkó biztosítással. A részletekről Papp Lajost, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége elnökét kérdeztem.
Az autók mindegy 20%-ára, változatlanul mintegy 20%-ára van csak kaszkó biztosítás kötve, ami elég elkeserítő annak tükrében, hogy ennek a számnak még a magyar kortörténetet, autókortörténetet ismer, és inkább 40%-nak kéne lennie. Nyilvánvalóan szerepet játszik az, hogy viszonylag nagy díjú biztosításról beszélünk. Még egy lakásbiztosításra inkább 40 000 forintot költünk átlagosan, addig egy kaszkóbiztosításra manapság átlagosan 160 000 forint jut, hogyha meg akarjuk kötni, illetve ennyit kell ráfordítani. Ez az összeg soknak tűnhet, bár az átlagkárok ismeretében, amelyik bőven 600 000 forint fölött van, ez egyáltalán nem nevezhető magas összegnek, illetve annak tükrében sem, hogy nagyon magasak lettek az autó árak.
Csökkent is egyébként a kaszkó biztosítások száma, hogyha a mostani adatot összehasonlítjuk mondjuk az egy évvel ezelőtti adattal?
Gyakorlatilag 1 millió darab kaszkó biztosítás van jelen Magyarországon. Minimális változás figyelhető meg évek viszonylatában. Minimális csökkenéssel kell számolni, vagy kellett számolnunk mostanság, de gyakorlatilag ez a 20% körüli érték van jelen az életünkben most már szerintem 10 éve.
Miért érdemes kaszkó biztosítást kötni a kötelezőn felül?
Ha még egy picit visszaugorhatok az árkérdésére, ugye az utóbbi években egyértelműen magasak lettek a javítási költségek, és ez nem csak az alkatrész árak emelkedésének tudható be, hanem a munkadíjak emelkedésének is. Ugye az általános inflációs környezetet nem tudja semmelyik piaci szereplő figyelmen kívül hagyni. Ráadásul az látható, hogy a kárinfláció az autó használat ismételt megnövekedésével még magasabb az átlagosnál. Tehát mindenféleképpen érdemes kaszkóbiztosítást kötni annak, aki az autójával közlekedik. De a másik dolog, vagy a kérdésére válaszolva, nem csak azoknak érdemes autójukra kaszkóbiztosítást kötni, akik gyakran használják, napi szinten használják az autójukat, hanem mindazoknak, akik autóval rendelkeznek, hisz az elemi károk sajnos nap mint nap életünk részét képezik, a viharok, a jégesők egymást érik, ez ellen pedig semmilyen más biztosítás nem véd bennünket, az autónkat, csak a kaszkóbiztosítás.
Papp Lajost, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökét hallották.